Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 20. szemeszterének 5. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 20. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Víg Éva, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar olasz tanszékének egyetemi tanára. 1972-ben érettségizett a Jatás-Ságvári Endre gyakorló gimnáziumában angol tagozaton. 1972-ben felvételt nyert a JATÉ-ra, ahol 1977-ben diplomázott olasz pedagógia szakon. 1979-ben védte meg Művészírók az olasz reneszánszban című egyetemi doktori értekezését. 1980 óta dolgozik a Szegedi Egyetem olasz tanszékén, 2008 óta egyetemi tanári beosztásban. 2007 és 2011 között a Római Magyar Akadémia tudományos igazgatója tisztségét tölti be. Az olasz irodalom és művelődéstörténet különböző korszakaiból tart kurzusokat a kezdetek irodalmától a barokkal bezáróan. Fő kutatási területe a reneszánsz és a barokk kor művelődéstörténete. Az olasz reneszánsz udvari kultúra és morálfilozófia témaköréből készítette el 1997-ben PhD értekezését. Éthosz és Kratosz között udvar és udvari ember a 16-17. Századi Itáliában címmel, és adta ki az udvari életművészete Itáliában című könyvét. E témakörben akadémiai doktori disszertációját 2007-ben védte meg. Másik kutatási területe a fiziognómia morálfilozófiai vetületével és az irodalmi művészi jellemábrázolás kérdéseivel két könyve is foglalkozik. 2007-ben magyarul kiadott munkája, 2014-ben pedig a római Arakne kiadónál megjelent olasz nyelvű tanulmánykötete e kutatások eredménye. Az utóbbi években az ókori és a középkori hagyományokhoz szorosan kapcsolódó állatszimbolika kérdése foglalkoztatja. A készülő Állatszimbolika enciklopédia főszerkesztője. Vezetésével 2017-ben megszületett az Animália Kutatóközpont, amely a művelődéstörténet, irodalom, művészetek, de a természettudományok legkülönfélébb területein az állatszimbolika megjelenésének kérdésével foglalkozó kutatások bemutatásának ad helyet. 2017-től vezetésével létrejött az MTA által támogatott Antikvitás és reneszánsz, források és recepció elnevezésű kutatócsoport. Tudományos kutatásaihoz kapcsolódik fordítói tevékenysége, amely az olasz irodalom jelentős reneszánszkori műveinek magyar nyelvű megjelentetését teszi lehetővé. A Római Tudományegyetemen 2004-ben alapított, a reneszánsz európai perspektívájával foglalkozó doktori program törzs tagja. Több olasz tudományos társaság folyóirat és kiadó tematikus könyvsorozatának szerkesztőbizottsági tagja. Az olasz kultúra terjesztéséért megkapta az Olasz Köztársaság lovagi rendfokozatát 2004-ben, 2005-ben mestertanár elismerésben részesült. 8 olasz, illetve magyar nyelvű monográfia látott napvilágot, 8 kötetben fordításai jelentek meg, és mintegy 20 tudományos kötet szöveggyűjtemény gondozója. Elsősorban idegen, olasz, spanyol és angol nyelven publikált tudományos közleményeinek száma 130. Felkérem Víg Éva professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, tisztelt hallgatók és hallgatóság! Tekintve, hogy ez a szabad egyetemi előadás ismeretterjesztő szándékkal indul általában minden szabad egyetemi előadás, kicsit furcsálom utólag a saját magam által adott címet is, amelybe mindjárt két olyan idegen szót tettem, ami az első pillantásra esetleg elriasztja a tisztelt érdeklődő közönséget. Fiziognómia és zoomorfizmus. Valamennyire bizonyára valamelyik, vagy akár mind a két kifejezéssel már találkoztak. mégis úgy gondolom, hogy tekintve, hogy végig én erről fogok beszélni, erről lesz szó, mindenképpen hasznos, hogy ezeket a fogalmakat tisztázzuk, valamennyire etimológiailag helyére tegyük. Annál is inkább, mert különösen a fiziognómia kifejezést, ha halljuk, többnyire magyar fordítási lehetősége az arcisme, vagy arcismeret, ami abszolút nem fedi azt, amit valójában a fiziognómia jelent, hiszen nem csak az arcunk alapján próbálunk, vagy más ember arc alapján próbálunk véleményt kialakítani egy másik emberről, hanem valójában itt az egész test, a mozgás, a hang, a hangfekvés, a színek, minden együtt szerepel ahhoz, hogy valamilyen első benyomást, ami lehet, hogy téves, de mindenképpen valamilyen benyomást alkossunk a másik emberről. Tehát ahogy a kivetítőn is lehet olvasni, megpróbáltam nagyon röviden, már amennyire ezt lehet röviden összefoglalni, azt a jelentést, amely valójában a fiziognómia kapcsán előtérbe kerülhet. Tehát a test jegyei alapján következtetés a jellemre, és vagy pedig a lelki állapotra. Természetesen görög és később különböző latin összetételek alapján jutott el ez a kifejezés a mai használatba. Egyrészt a természet, tehát a görög physis kifejezés rendkívül fontos, utána pedig a magyarázata már az évszázadok során különböző változásokon ment keresztül, ugyanis egyrészt a görög nomon, tehát értelmező, vagy szintén a görög nomé, ami pedig a mutató, vagy valamiféle megkülönböztető jegy alapján használatos összetétellel találkozunk ebben az esetben. Aztán a késő középkortól és a reneszánsz idejében pedig a physis, tehát a természet magyarázatához hozzátartozott már a nomosz, azaz a törvény is. Tehát mindegy, a természet törvénye kikerülhetetlen, megkerülhetetlen, a természet rajtunk van, arcunkon van, viselkedésünkön van, jellemünket mindenképpen tükrözi, és nem csak jellemünket, hanem mindenkori lelki állapotunkat, érzelmeinket. A fiziognómia egyébként rendkívül hosszú évszázadok és évezredek kapcsán körülbelül 2500 évvel, igazából Arisztotelész korától került be a művelt, és nem csak művelt köztudatba, ugyanis az első ránk maradt írott formában, többé-kevésbé teljes egészében ránk maradt fiziognómiai értekezést Arisztotelésznek tulajdonítják. Igazából ez már egy valószínűleg csak pseudo-arisztotelészi mű, minden esetre teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy abban a peripatetikus környezetben született, ahol Arisztotelész és tanítványai tevékenykedtek. Ókori történetéről jó pár értekezés, mind a mai napi különböző fordításokkal hozzánk is eljutott formában tanúskodik. A középkorban nem sok szerepe volt a középkori skolasztikus kultúrában, a 13. századtól kezdve azonban bekerült az egyetemi oktatásba, mégpedig az orvostudomány keretein belül, ami senkit nem lep meg, mert ha én a külső, különböző jellemvonásait, színét, jellegét akarom megállapítani, nagyon jól tudjuk, mind a mai napig az orvos, amikor ránk néz, ha nem is tud mindent megállapítani, de azért a külső jegyekből bizony a diagnózis első fázisát mindenképpen meg tudja alkotni. Tehát az antik orvostudományban is nagy szerepe volt. Galénosz neve talán nem ismeretlen önök előtt, az ókor Hippokratész után nyilván, de az a késő ókor egy legnagyobb orvosa, akinek művei az európai egyetemeken a 15. század végéig legfőbb forrásnak számítottak, és Galénosz is egyébként foglalkozott fiziognómiával, írt egy kis értekezést, az összes műveibe 16. század során is bekerült, ami éppen azt jelzi, hogy egy orvos mi módon hogy tud diagnózist felállítani a külső jegyekből. A történelme és a története igen hosszú a fiziognómiának, tehát a mai előadás témája a fiziognómia és a zoomorfizmus találkozása. Tehát én itt nem szeretném, sajnos nem szeretném, mert nem tehetem, hogy a fiziognómia teljes történetét fölvázoljam akár a 20. századig. Minden esetre, amikor a zoomorfizmust ide kapcsoljuk, a definícióját, értelmezését érdemes megnézni, bár úgy gondolom, hogy zooba, állatkertben mindenki jár, tehát a görög zoon kifejezésből legalább annyit fogunk tudni, hogy állatokkal van kapcsolatban. Tehát állatformájúságnak fordíthatnánk, ami azt jelenti, hogy az állati tulajdonságokat, jellegzetességeket az emberrel, vetjük össze, emberrel hozzuk kapcsolatba. Tehát tulajdonképpen a morfé alak, az állati alak és az emberi alak összevetéséről van szó. Hogy került ez a két kifejezés egymás mellé? Annak az az oka, hogy a legelső fiziognómiai értekezést író Arisztotelész, vagy Pseudo-Arisztotelész, a fiziognómiai vizsgálódás három fontos kritériuma, vagy három fontos jellegzetessége közül nagyon nagy hangsúlyt helyez a másodiknak, ami pedig az állatokkal kapcsolatos ismereteknek az összefoglalását jelenti. A szöveg, amit én kivetítek, ez a fiziognómia című könyvből származik, mindjárt a legelejéről, ahol tulajdonképpen a szerző olyan elméleti állásfoglalást mutat, ami alapján a fiziognómiai vizsgálódást bárki, aki végezni akarja, megteheti. Tehát rendkívül izgalmas dolog, hogy az állatokat bevonták tulajdonképpen ebbe a körbe, hogy mi alapján és milyen hasonlóságok alapján, milyen lehetőségeket tudunk itt egészen a reneszánszig, és különös tekintettel a reneszánszra figyelembe venni, nyilván erről fog előadásom szólni. A arisztotelészi szöveg természetesen azt jelzi, hogy idézem, a test is osztozik a lelki folyamatokban, nyilvánvaló ez szerelem, félelem, szomorúság, gyönyör esetében. Tehát ezek azok az érzelmek, meg egy halomás érzelem nyilván, vagy pillanati lelki állapot, ami látszik rajtunk, hogy állunk meg, vagy nem állunk, meggörnyedünk, mutogatunk, nem mutogatunk, milyen a hangfekvésünk, az is jelzi, hogy valaki milyen állapotban van. Tehát rengeteg apró árulkodó jel van, ami alapján fiziognómiai következtetéseket lehet tenni. Folytatom tovább, de az természet által létrehozott és teremtett dolgokban bárki még inkább észreveheti azt, hogy a test és a lélek olyannyira függnek egymástól, hogy a legtöbb esetben kölcsönösen a bennük lejátszódó folyamatok kiváltó okaivá válnak. Itt fontos a természet, tehát a természet közelsége, ami azt jelzi, hogy az ember, mint egy mikrokozmosz, része annak a makrokozmosznak, amely alapján a csillagok, a természet, Isten, avagy ugye ókoriak tekintetében Istenek által, vagy Prométeusz által teremtett ember, minden kapcsolata valamiképpen kiismerhető. És hogy az állatfajok, az állatok milyen fontos szerepet játszanak itt, idézetet folytatom tovább. Az egyes állatfajok szakértői a külső alapján képesek megállapítani az állat hajlamait. Ahogyan a lovasok a lovakról, a vadászok a kutyákról teszik. Tehát a fiziognómusok számára az állatok alakja, de nem csak az alakja, hanem az állatok viselkedése, az állatok hangja, az állatok színei, tehát itt a színszimbolika is nagyon fontos, rendkívül fontos és rendkívül sok adalékot adhat az ember meg és kiismerése számára. Természetesen ez, hogy is mondjam, áltudománynak, paratudomány, pseudotudomány, mindenféle szép kifejezéssel is érinthető vagy illethető tudománynak számíthat. Mindazonáltal, ha figyelembe vesszük, hogy az ókori művelődés, irodalom, a ránk maradt művészet, művészeti emlékek, vázák, bármilyen képek abszolút tanúbizonyságot adnak arról, hogy az ember milyen szoros kapcsolatban volt az állat az állatvilággal, illetve az ember és az állati tulajdonságok egymás mennyire kiegészítették. Homéroszt mindenki legalábbis annyira olvasta, hogy a neve nem ismeretlen, esetleg egy-két fejezetet is, vagy strófát is olvasott műveiből. Minden esetre onnan is talán azt mondjuk, hogy bagoly szemű Pallas, vagy tehén szemű Héra, tehát valamiképpen ezek az állandó jelzők is jelzik valóban azt, hogy az ember jellemzésekor, jelen esetben egy irodalmi vagy több irodalmi hős jellemzésekor mennyire fontos szerepet játszott egy-egy állat. Tehát tulajdonképpen ugyan a szöveg itt is jelzi, hogy azért óvatosan kell eljárni, hiszen ha én meglátok egy kutyát, nem biztos, hogy az a kutya abban a helyzetben mindenképpen egy emberre jellemző lehet. A szöveg ugye azt mondja, hogy lehető legtöbb állat közül kell választani, és olyanok közül, akiknek nincs a lelkében más közös tulajdonság, csak az, aminek a jelét vizsgáljuk. Vagyis, hogy ki vethető össze, milyen szempontok alapján az oroszlánnal, ki a bikával, ki a kutyával, ki a szamárral. Ennek nem az állat globális megjelenése lehet az oka, hanem bizonyos olyan tulajdonságok, amelyek alapján az ember, anélkül, hogy különösebben bele akarna magyarázni, olyan jeleket fog, olyan jeleket vesz, ami alapján fiziognomiai következtetésre tud jutni. A legutolsó bekezdésben még van egy megszorítás, amit én ugyan jeleztem, de nagyon fontos szintén, vagyis hogy a fiziognomiai vizsgálat ugyanis mozgásból, testtartásból, színekből, arcvonásokból, hajból, a bőr simaságából, valamint a hangból és a húsból, továbbá testrészekből és az egész testalkatból végezhető el. Tehát körülbelül ez az az első értekezés a fiziognomia történetében, amely elméletileg elindítja azt a folyamatot, amelynek tulajdonképpen több száz, illetve több ezer éves története van. Nyilvánvaló, mint jeleztem, ezt nem lehet minden értekezésre egyértelműen kitérni, nem is ez lenne most a feladatom, de egy rendkívül izgalmas irodalmi példát szeretnék most hozni, tehát nem csak Homérosztól, vagy utána egészen a latinokig, vagy aki szintén mindenki számára ismert Ovidius átváltozásainak a történetére is utalhatnék, ahol bizony az emberek, vagy a szereplők jó része valamilyen állattá változik, hanem egy Krisztus előtt 6.-5. század fordulóján élt nagyon híres görög szerző Simonides nevét szeretném megemlíteni, akinek az epigrammái közül töredékesen kb. 150 maradt fönn. Viszont a 7. töredék egy szarkasztikusan, humorosan, egyfajta nőellenes kirohanásnak is tekinthető. A nők megszólása kapcsán egy-két érdekes példát hozok, amely tulajdonképpen már jelzi, tehát látjuk, hogy időszámításunk előtt 6.-5. században vagyunk, hogy milyen módon lehet jelen esetben a nőket az állatokkal összevetve, a nőkről valamiféle elképzelést, vagy a jelleméről valamilyen elképzelést alkotni. A nő és a koca, tehát piszkos, nem mosdik, koszban fetrengés, csak hízik. Kocáról körülbelül ennyit tudunk. Aztán persze kiderül majd a későbbi vizsgálódás során, hogy a malac, a koca, a sertés, vagy akármilyen magyar kifejezéssel illetjük minden esetre, nem mindig csak a koszban fetreng, és nem ezért lehet valakivel összevetni, hanem azért is, mert a homloka valamilyen formát vesz, vagy azért, mert a felső ajka az alsóra rá billen valamiképpen. Tehát nagyon sokféle fiziognómiai jegy van. Szimonidész néhányat a felsorolt állatok közül hozott. A nő róka, rókáról tudjuk, hogy ravasz, azt, hogy változékony, meg állhatatlan, még ezt is jó pár meséből tudhatjuk, hiszen ki ne ismerné szintén Ezopusz meséit, vagy az ezopuszi mese hagyománynak a latin középkori és reneszánsz műveit, amelyeknek a legnagyobb és hát az európai irodalomtörténetben legfontosabb összefoglalóját majd La Fontaine fogja nekünk megadni. Ezekben a mesékben szintén állatok a főszereplők, tehát az állatok szerepe az irodalmat többféle műfajban, Homérosztól kezdve, sőt Szimonidésztől kezdve áthatotta. Aztán a nő és a szukakutya mindenbe beleüti az órát, állandóan ugat és morog, semmi fenyítésre nem hallgat, állandóan perlekedik, és így tovább, és így tovább. A nő majom, az utolsó előtti, még ezt idézném, a legnagyobb csapás, amivel Zeus sújthatja az embert, arca ijesztően ronda, ha a városban jár, nevetés tárgya. Nyaka rövid, kellemtelen mozdulatok, lába, feneke semmi. Egész nap csak arra gondol, miben tehetnek át. Tehát ezek már fiziognómiai jegyek, leírja ugye, hogy kellemetlen mozdulatok, rövid a nyaka, se lába, se feneke, nem tudnak vele mit kezdeni, és csak azt nézi, miben tehetnek árt. Ebben a fölfogásban, ismétlem, ez egy humoros, szarkasztikus epigramma részlet, tehát a legutolsó idézet a nőnek a méhkel, a méhecskével való összevetése, nyilván szorgos a méh, tehát ezt mindannyian tudjuk legalább Szimonidész óta. Szerencsés a férfi, aki ilyet talál, házát tisztán tartja, bestelenséget nem követel, bölcsen távol tartja magát a pletykálkodó nőktől, maga a szorgalom és a tisztesség. Persze még megint Szimonidész volt az, aki azt mondta, hogy minden nő olyan, amilyenné a férfi teszi, és a nő csak erre reagál, de hát ezt most nem hoztam, ezt az idézetet. Minden esetre ebből az idézetből is látszik, ebből a néhány példából, hogy a művelődés történetben, az irodalomban az állat és az ember jellemének a külső alapján történő összevetése mennyire gyakori és mennyire régi. Ez az ábra egyébként átugor körülbelül két évezredet, hiszen ez a 15. század második felében Szent Ágoston Istenvárosáról című művének francia fordítását díszítő kódexből származik, az egyik miniatúrája, ahol a latin feliratokon lehet látni, hogy mely állatok, kik azok az állatok, akik a hétfőbűnt megszemélyesítik. Tehát az irigységet látjuk legalul, természetesen az irigy kutyáról a magyar nyelv is jó pár szólásban megemlékezik. Utána a gőgösség, a fennhéjázás példája az oroszlán, az avarícia, a fösvénység, illetve az irigység inkább példája, nagyon sokféle verzió van, ez a vakond példáját hozza. Utána a torkosság szimbolikáját a vaddisznó testesíti meg, a harag, a düh szimbolikájának a medve felel meg, a lustaság élő példája a szamár, illetve a paráznasságé pedig a majom, tehát fölfelé haladva. Ezek azok a szimbolikák, amelyek jelzem, ahány kódex, ahány kép, ahány ábrázolás, vagy ahány leírás az állatok elnevezését illetően igen sokszor is nagyban változik. Tehát nem törvényszerű, hogy mindig a vaddisznó legyen például a torkosságnak a szimbóluma, hogy a kutya mindig irigy, és a szegény szamár, a szegény Csacsi pedig általában a lustaság szimbóluma, ez pedig többnyire így történik. Tehát ime 2000 év eltelt, átugrottam nyilván, tehát sajnos nincs arra idő, nincs arra mód, hogy azt a rengeteg csodálatos képzőművészeti emléket, maradványt, régészeti emléket az ókori görögöktől egészen a középkori katedrálisokon látható állatszimbolikáig végigvegyük ennyi idő alatt. Pusztán szerettem volna jelezni egy irodalmi, egy pedig irodalmi és végül is művészeti ábrázolás kapcsán, hogy milyen hosszú életű és mennyire tartós szimbolikával rendelkeztek az állatok, ha az emberek erkölcsiségével, viselkedésével kellene vagy kellett őket összevetni. Ez a szöveg, amelyet nem fogunk azért végig elolvasni, minden esetre azt jelzi, és most már átérünk a reneszánsz korára, hogy a fiziognómia, immár a középkor némileg látens halódó vagy halott mi volt a után újjáélet, a reneszánsz ugyanis nagyon sok mindent újjáélesztett az ókori kultúrából, nem véletlen, hogy az ember megismerésének ezt a tudományát is felélesztette. Egy Pomponio Gaurico nevű humanistának a szobrászatról írt értekezésétből fogok néhány sort majd idézni, amelynek a harmadik fejezete a fiziognómiáról szól. Tehát ez már jelzi azt, amelyet majd még később fogunk látni egy definíció erejéig, jelzi azt, hogy a fiziognómia mire jó. A fiziognómia nyilván arra jó, hogy az ember első benyomásával megpróbálja, és a bizonyos jegyek ismeretében ezt az első benyomást megpróbálja valamiképpen kritika tárgyává tenni, vagy akár elfogadni az első benyomást. Rendkívül fontos nyilván írók számára, költők számára, akik az általuk megjelenített jellemeket olyan jegyekkel, olyan morális és fiziognómiailag leképezhető jegyekkel ábrázolja, amelyek kapcsán szinte elég egy-egy szót odavetni, vagy egy-egy állatnevét, hogy az ember mindjárt a jellemre tudjon valamiképpen következtetni. És természetesen a művészetek számára is nagyon fontos, hiszen ott is ábrázolni kellett, lehetett jellemeket. Hát nyilván ez a reneszánsz kortól, 14. század végétől, 15. századtól lesz főleg jellemző, amikor az ember ábrázolása lehetővé válik, és ennek rengeteg szép példáját is fogjuk látni. Tehát a Pomponio Gaurico féle szövegben ime az antik mitológiából vett elem, hogy az ember Prométheusz általi megteremtése kapcsán, hogy is teremtődtünk mi meg Prométheusz által. Tehát a legkülönbözőbb helyekről vett elemeket kényszerülvén illeszteni az eredendő agyaghoz, belénk plantálta ime. Az oroszlán erejét, a róka ravasságát, a vatka meggondolatlanságát, a nyúl gyávaságát, az ökör komolyságát, a ló döjfösségét, a majom szószátyárságát, a nyáj ostobaságát, a kecskebak esztelenségét, a disznó falánkságát, a párduc hajlékonyságát, a tigris kegyetlenségét, a medve vadságát, az elefánt elkeseredettségét, a farkas rablási ösztönét, és hasonlóképpen a többi hüllőnek, madárnak és vízi állatnak a természetét is kisebb vagy nagyobb mértékben, azt szerint, ahogy kedve tartotta, vagy amennyire az agyak természete megengedte. Ha tehát látod, mondja szerzőnk, hogy ha valakinek sötét és közepesen mély üregű szemei vannak, az ilyen az oroszlántól van. Aki ehhez hasonló, az ilyen ember, tehát tartsd bátornak és merésznek. Ime a fiziognómiai következtetés. Tehát ha egy szobrász, egy merész és bátor embert akar ábrázolni, agyában mindenképpen ott kell, hogy legyenek az oroszlánnal kapcsolatos fiziognómiai jegyek. Folytatom tovább az idézetet. Akinek viszont mélyen ülő szemei vannak, a majomtól származik, és család, ravasz, másokat rászedő és rosszindulatú ember. Akinek tekintete nyugodt és szilárd, az ökörtől való, és komoly, becsületes ember. Akinek düllett szeme van, gyáva, zsémbes és pöfeszkedő, vagyis ténylegesen a szamártól való szamár. Tehát ez egy humanista által írt művészet elméleti értekezés, és láma az egyik fontos fejezete a fiziognómiáról szól. Már az előbb reneszánsz idejében jártunk, tehát 1504-ben jelent meg az a mű, amiből jó előbb idéztem. És az a szerző, akinek a nevét fönt látják, illetve a művének a címét, viszont nem csak az olasz reneszánsz legfontosabb fiziognómusa, hanem népszerűségét, könyveinek gyakori megjelenését, idegen nyelvekre való fordítását figyelembe véve az egész európai modernkori fiziognómia legfontosabb képviselője. Giovan Battista della Portának hívták ezt a nápolyi szerzőt, akinek az ember fiziognómiájáról, elnézést, olaszul maradt ott a címe a műnek, című könyve a 16. század végén jelent meg olaszul, pár évvel korábban latinul, majd annak a címlapját is fogom mindjárt mutatni, éppen az állatszimbolika, a zoomorfizmus miatt. Szerzőnk természetesen, amellett, hogy valamennyi ókori szerzőt ismerte, amikor a különböző példákat hozta, ezeket mind egymással ütköztette, fölsorolta, saját véleményet is közölte, de nyilvánvalóan a könyvét egy definícióval kezdi. Ez számunkra rendkívül fontos, hogy lássuk, hogy mire is volt jó a fiziognómia, kik használták, mi volt az a felhasználói kör, akik a fiziognómiai értekezéseket, és ez a 16-17. Században igen szép számban jelentek meg, nem csak Itáliában, hanem francia, illetve német területen. Jobbára latin nyelven egyébként. Minden esetre ez a műve Della Portának olaszra is le lett általa nagyon-nagyon hamar az első latin fordítás után lett megjelentetve. Tehát olvassuk együtt. Ez a művészet, tehát a fiziognómia, költők és festők számára is igen hasznos, akik verseikben és képeiken különböző jellemű embereket szerepeltetnek. Hogy amikor külsejüket leírják, a megfelelő módon ábrázolhassák azt. Ahogyan Homérosz, Vergilius és Ovidius tette, Plautus és Terencius komédiáikban, Euripidész és Szofoklész a tragédiákban. Az ókori művészek is hasonlóképpen jártak el bronzérmék és márványszobrok elkészítésekor. Ezen felül ez a tudomány nem csupán azért, mert segítségével mások szokásait ismerhetjük meg, hanem tanulmányozhatjuk, tehát nem csak azért fontos, hanem tanulmányozhatjuk a magunkét is, így saját magunk fiziognómusai lehetünk. Ez egy rendkívül érdekes kitétel, amire a reneszánsz szerzők is elsősorban Della Porta utal először, 6 könyvből, 6 nagy fejezetből álló könyvének, ugyanis az utolsó 6. fejezete az, hogy lehetünk önmagunk fiziognómusai. Vagyis, hogy viselkedjünk, mit együnk, hogy öltözködjünk, hogy kommunikáljunk a többi emberrel ahhoz, hogy magunkról pozitív képet állítsunk föl. Tehát nem véletlen, hogy ha nem is pontosan fiziognómia címmel kurzusokat indítanak kommunikáció szakon is, rendkívül fontos, hogy egy ember hogy áll meg a közönség előtt, hogy egy politikus hogy próbálja meggyőzni sikerre vagy kevesebb sikerrel leendő szavazóit. Ennek fiziognómiai jegyei, okai vannak, illetve hát ezt tanítják. Tehát, hogy formálja a szavakat, az, hogy jelenjen meg, megálljon, mozogjon, mit tegyen, a szeme mit mondjon, hogy gesztikuláljon, hogy az, amit mond, azt a külsejével is alá tudja támasztani. Tehát ez tulajdonképpen egy fiziognómiai retorika, ha úgy tetszik. Az utolsó két mondat pedig szintén ide tartozik, amikor azt mondja, hogy ha tehát valaki megnézi magát egy tükörben, és azt látja, hogy a természet szép testalkata áldotta meg, ne hagyja, hogy a jövőben szép testét csúnya szokások torzítsák el. Ha pedig csúnya testet lát, minden erejével és szorgalmával azon igyekezzék, hogy erényekkel gyógyítsa, spótolja testének hiányzó jó jegyeit. Mert a test olyan rossz hajlamai, mint a büszkeség, az irigység vagy a gőg, a lélek betegségei, melyek könnyen gyógyíthatók. Itt szeretnék egy érdekes anekdotát még elmondani, amellyel szinte minden ókori szerzőnk él, és nem csak fiziognómiával foglalkozók, hanem például Cicerónak a tusculumi beszélgetéseiben, vagy a végzetről szóló műveiben. Egyaránt jelen van ez az anekdota, különböző nevekkel, de a lényege az, hogy az ókorban létezett egy, nevezzük most Zofirosznak, egy Zofirosz nevű fiziognómus, akihez tanítványai, Szokrates tanítványai elvitték mesterüknek a képét. Szokrates képe valamennyire előttünk van. Nem volt a legszebb filozófus, tehát enyhén szólva fiziognómiailag elég sok olyan jegyet tudunk az arcvonásai alapján, jegyet tudunk leírni, amelyel nem föltétlenül a legpozitívabb figurának tartjuk. A Zofirosz nevű fiziognómus is ugyan ezt mondta, hogy a tanítványoknak, hogy ez egy, hát bizonyos jegyei alapján ez egy iszákos, nőket is, de lehet, hogy a fiúkat is szerető, önmagára nem sokat adó, és a többi, és a többi. Tehát abszolút egy olyan negatív leírás adott erről a jó emberről, amit a tanítványok nem tudtak elfogadni. Azt hiszem, valamelyik értekezésben Cicero jelzi, hogy meg is akarták verni ezt a Zofirosz nevű fiziognomust Szokrates tanítványai. Azért, hogy az ő mesterükről hogy mert ilyet mondani. A tanítványok visszamentek Szokrateshez, és elmondták neki, hogy milyen borzasztóan rossz, gonosz, jellembeli hiányosságot teli embernek írta őt le a fiziognomus. És erre Szokratesz mit mondott? Ez mindig az. Én ilyen vagyok, így születtem. A jegyeim ezt írják alá, ezt tanúsítják. De én a bölcsesség és a filozófia révén, a saját bölcsességemmel fölül tudtam emelkedni a természet által adott hibáimon, és hát ezáltal ti olyannak ismertek engem, amilyen remélem, hogy lettem, vagy amilyen remélem, hogy lettem. Tehát ez az anekdota rövidebb, hosszabb formában, különböző nevekkel, van, ahol Szokratesz helyett Hippokratész neve szerepel, de minden esetre benne van, szinte minden értekezésben igazolva azt, hogy a fiziognómiának milyen szerepe van, hogy önmagunkat is jobbá tegyük. Tehát Della Porta könyvének az utolsó nagy fejezete is pontosan ezzel foglalkozik. És hogy mennyire fontos az állatokkal való kapcsolat, hogy az állat kinézete, vagy egyáltalán az zoomorf példák milyen szerepet játszanak, azt szintén nagyon részletesen olvashatjuk a műben. Tehát nem csak egy-egy fejezet szól arról, hogy nalám, a bika ilyen, az oroszlán, meg amolyan, hanem tulajdonképpen szinte minden egyes arcvonás, hiszen a fiziognomia könyve arról szól, hogy tetőtől talpig a szószoros értelemben leírja az embert, hogy milyen szem, milyen fül, milyen orr, milyen szemöldök, milyen haj, körülbelül milyen emberre van, és ehhez mind-mind állatalakokat, zoomorf példákat hoz. Tehát az ember lehet bátor, mint az oroszlán, félénk, mint a nyúl, vakmerő, mint a kakas, kellemetlenkedő, mint a kutya, rideg, mint a holló, jóságos, mint a gerle, rossz indulatú, mint a hiéna, kellemes, mint a galamb, család, mint a róka, szeléd, mint a bárány, gyors, mint az ősz, kezes, mint a párduc. Nem sok tapasztalatunk van ebből, mert itt is körülbelül a bárányt tudnánk ugye a magyar szóhasználatból hozni. Minden esetre, bocsánat, hogy félbehagyom az idézetet, és szeretném mondani, hogy ezeket a megfogalmazásokat nagy mértékben az ókori szimbolika mellett természetesen a bibliai hagyomány is támogatta. Tehát érdemes megnézni azt a keresztény szimbolikát, azt a hagyományt, amely a Bibliától kezdve a keresztény írók, a keresztény atyák művein keresztül az állatok és az ember különösen valamilyen szempontból összevonható jegyei alapján közvetítettek, akár ennek az értekezésnek a számára is. Folytatom tehát. Csavargó, mint, bocsánat, hol is tartok, igen, lusta, mint a medve, kedves, mint az elefánt, hitvány és ostoba, mint a szamár, engedelmes, mint a páva, fecsegő, mint a nőstényveréb, hasznos, mint a méh, csavargó, mint a kecske, féktelen, mint a bika, megbokrosodó, mint az összfér, néma, mint a hal, megfontolt, mint a bárány, parázna, mint a disznó, gárörvendő, mint a kuvik, hasznos, mint a ló, kártékony, mint a farkas. A továbbiakban pedig arról szól a dolog, hogy nem csak az állatokkal van természetesen ilyen szoros kapcsolata az ember és az ember környezetét érintő dolgok kiismerésének, hanem természetesen nincs a világon ugye semmi olyan növény és ásvány és semmilyen olyan anyag, amelyet ne lehetne valamiképpen az emberrel kapcsolatba hozni. A középkor során természetesen az a rengeteg bestiárium, állatokkal foglalkozó könyv, vagy lapidárium, tehát a kövek természetével foglalkozó könyv, vagy herbárium, amely a növények és a virágok szimbolikáját írta le. Természetes, hogy ezeknek a szerepe a reneszánsz korban szintén fölértékelődik. Tehát tulajdonképpen itt is csak néhány példát látunk, hogy egy-egy állatra általában milyen tulajdonság jellemző. Itt szeretném zárójelben megjegyezni, hogy nem érvényes, hogy a szamár mindig csak lusta, ha most Krisztus szamarára gondolunk, mindjárt nem a lustaság jut eszünkbe. Az se biztos, ugye, hogy a párduc mindig kezes, az se biztos, hogy a nőstényveréb is mindig hangos. Tehát tulajdonképpen ez a szimbolika igen képlékeny, igen változatos, és a legtöbb állat lehet nagyon pozitív, lehet nagyon negatív, vagy lehet egy olyan általában valóban többé-kevésbé reálisnak látszó leírás eredménye is. Ime, itt van a Giovan Battista della Portánk, az előbb ugye az olasz kiadásból pár magyar fordításban idéztem. Ez az Ember fiziognómiájáról című könyve első kiadásának a címlapja. Az első kiadás még latinul jelent meg 1586-ban. Amiért én ezt az illusztrációt szerettem volna megmutatni, az nem a Della Portának a képe, akit hát fiziognómiaiak leírhatnánk. Jó lehet, ő maga azért saját magát a könyv végén leírta, hogy milyennek tartja fiziognómiailag, mit gondol magáról. Itt ami inkább érdekes számunkra, hogy mindjárt a könyv első kiadásának a címlapján, tehát érdemes nézni, bal oldalon emberi arcok vannak, jobb oldalon azokkal szemben pedig különböző állatok. Legalul ugye nem is kell nagyon ragozni, ott van az ember, és mellette a szamárnak az alakja. Legfölül ugye a félénk nyulat látjuk, alatta a címnél ott van a disznó, utána a holló, utána a szarvas, utána a macska, a kos, illetve legalul pedig a szamár. És szembe benne a megfelelő fiziognomi jegyekkel ellátott ember, aki valamiképpen ezzel az állattal összevethető. Tehát látszik, hogy ebben az értekezésben is az, hogy zoomorf alakkal látjuk el az embert, és nem egyszer az állatot látjuk el antropomorf alakkal, az a fiziognomia kutatásának szerves része. Na most ezek az ábrák, néhányat hozok ebből a könyvből. Ezt az értekezését Della Portának ugye a 17. század végéig Európa szerte mintegy 80-szor adták ki latin, olasz vagy francia nyelvre fordítva. Tehát jelzi azt az érdeklődést, amelyet egyrészt a fiziognómiai iránt tápláltak, másrészt pedig ennek a műnek a sikerét, amely kétségtelenül egy nagyon érdekes, izgalmas kézikönyv, és hogy a vizualitást is segítse, valóban vizualizálja azokat az állatokat összevetve az emberrel, akikről beszél. Tehát én azokat az illusztrációkat szedtem ki a könyvből, amelyek a címlapon is szerepeltek, és magát a könyvet is több olyan metszet, egy olyan körülbelül 60-70 metszet díszíti, némelyik visszatérően egyébként, amely alapján az állatok és az emberek tulajdonságai egymást segítve valamiképpen fiziognómiai jegyekre képezhetők. Tehát, hogy most ezek közül én néhányról nagyon röviden beszélni fogok, tehát lehet látni, mindenképpen érdekes, hogy a sertéssel összevetve, itt a sertés, és többnyire az állatok fejéről van szó, tehát itt általában a homlok, az arc, az orca, a fül, a száj elrendezése. Tehát nyilvánvalóan nem arra kell gondolni, hogy az ember, hát ha csak nincsen állapotban, négy lábon járna, hanem bizonyos olyan jegyek vannak az arcán, ami alapján az első benyomás azonnal az, hogy ez a disznóra enged következtetni. Ha meg a disznóról ugye azt tudjuk, hogy parázna, sárban, mocsokban fetreng, más se tesz, mint alszik és eszik, akkor körülbelül egy ilyen embert látunk, akkor ezt kell róla elképzelni. Aztán a holló Itt megint ugye érdemes megnézni a homlok hasonlóságát, illetve az orr, a profil, illetve a csőrnek a hasonlóságát, ami alapján a fiziognomiai következtetést szerzünk, és hát a fiziognomiával foglalkozók megtették. Ebben az esetben a szarvas nyaka, amely a testével jobbára egybe nőtt. Na most ezt egyébként gyönyörű orvosi kifejezésekkel írja le szerzőnk. Tehát egy orvos ezt olvastá, persze lehet, hogy azt mondja, hogy azért az anatómiában nem igazán volt járatos, ami Delaportánk. Minden esetre, ha egy embert ilyennek látunk, amilyen, akkor tudhatjuk, hogy egyrészt félénk, másrészt a libidóval azért ennek ellenére, vagy ezzel együtt, igencsak megvan áldva, és így tovább, és így tovább. A macska, hát talán a legközelebb hozzánk egy macska vagy egy kutya áll, hiszen azért a mindennapjaink része lehet. A macska viszonylag testéhez képest Delaporta szerint kisfejű, és ha valamely állatnak vagy valamely embernek a testrészei között nincs meg az az arány, amelyet már Vitruvius óta és hát a Leonardo-i híres rajz óta már mindenképpen tudunk, ha nem arányos a teste, ha nem középen van, nem túl ilyen, nem túl olyan, nem túl kicsi, nem túl nagy, nem túl széles, nem túl keskeny, tehát középen van, akkor megfelel a mondjuk így a szép, és ha szép, akkor jó, tehát a régi görög kifejezéssel élve a kalokagatia elvének, vagyis fiziognómiailag ez lesz a tökéletes. Delaportánktól nézzük a szamárnak a példáját. Szegény csacsi, általában azt tudjuk, hogy csökönyös, akkor dolgozik, ha ő akar, korlátolt, sok minden ilyet tudunk róla. Ismét zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy azért a mai etológia ezeket az állatképeket, állatszimbólumokat rendre fölülírja, de hát ezt mindannyian tudjuk. Ez egy nagyon izgalmas művelődés történeti utazás Arisztotelésztől, sőt még régebbtől, igazából szinte a mai napig, hiszen hiszünk vagy nem a fiziognómiában, de továbbra is azért a ravasz rókáról beszélünk, a gyors paripáról, és a többi, és a többi. Tehát bizonyos tulajdonságok mindenképpen érvényesek. Tehát Delaporta Arisztotelészre hivatkozik, de most Arisztotelész biológiai művei közül az állatok testrészeiről szóló könyvére hivatkozik, amikor azt mondja, hogy rosszallóan írt mesterünk az erősen kidüllett szemekről. Galénos, ugye a híres ókori orvos pedig hasonlóképpen ítél. Ha ennek természetes okait szeretnék megtudni, azt mondják, hogy oka az agy első kamráiban lévő sok nedvesség, ami elgyengít és ostobaságra utal. Tehát látjuk, hogy bizonyos orvosi, bizonyos fiziológiai ismeretekkel spékelték meg ezeket a fiziognómiai megfigyeléseket. Hogy aztán ez mennyire érvényes, vagy mennyire nem, én a magam humán műveltségével erre most nem mernék vállalkozni. Minden esetre érdekes művelődés történeti, vagy akár orvos történeti fejezet is lehet némelyik esetben a fiziognómiai értekezések jó része. Aztán olvashatjuk, hogy mit mondott Galénosz a melankóliával kapcsolatosan a szamáról, a Melankólia című művében. Nem sokkal lejjebb pedig az, hogy Plinius azt mondta. Tehát lehet látni azokat a forrásokat, amelyeket, amit Giambattista Delaportánk fölhasznált. Plinius az ókor nagy természetrajz írója, természettudósa, akinek művét mind a mai napig forgatjuk egyébként, nyilván mint művelődés történeti forrás, de nem egy esetben megfigyelései, állatokkal kapcsolatos megfigyelései mind a mai napig érvényesek lehetnek. Aztán Arisztotelészre hivatkozik megint, most a fiziognómiai értekezésében, amikor azt mondja, hogy a korlátolt ember, tehát akinek a leírásával foglalkozik, ha valamely állathoz kellene hasonlítani, tehát itt tartok, Arisztotelész a fiziognómiájában a szamarakhoz hasonlítja, mert a szamaraknak van nagyon kidüllett szemük, ezért ezeket az embereket a szamára jellemző eszűnek és erkölcsűnek véli. Ugyancsak ő, mármint Arisztotelész Sándornak írva, ugye Arisztotelész Nagy Sándornak volt a nevelője, és a késő középkortól európai kultúrtörténetbe hagyományozott egy Secretum, Secretorum, titkok titka nevű könyv, amelyet nyilván nem Arisztotelész írt Nagy Sándornak, de minden esetre ebben is egy hosszú fejezet a fiziognómiáról szól. Tehát az olvasók számára, a korabeli olvasók számára egyértelmű volt, hogy mely műről van szó. Tehát Sándornak írva azt mondja Arisztotelész, hogy akinek a szemei a szamárihoz hasonlítanak, ostoba és keményfejű. Aztán még két ókori fiziognómust említ, tehát érdemes a munkamódszerét itt megfigyelni, hogy az összes példát az ókori, középkori művelődéstörténetből, természetrajzból, irodalomból hozza, és utána nem egyszer, sőt a legtöbb esetben a saját véleményét is ütközteti ezekkel. És leírja, hogy a korlátolt ember kapcsán akkor a szamár és a korlátolt ember hogy hozható össze. Tehát a szamárnak nagy a feje, szája húsos és nagy, homloka gömbölyű, szemei nagyok és kidomborodnak, ajkai nagyok és a felső az alsóra csüngő, nagyon durva és különböző hangon ordít, teste sovány és csúf, szíve nagy, ezért félénk, vére fekete és sűrű, járása lassú és lusta, nem is mozdul, csak gyakori ütlegelésre, nemi szerve hosszú és aránytalanul nagy. Szokásai tekintve igen mocskos, hitvány, de lehet kezelhető, kedves és kellemes is. Ha az úton találkozik valakivel, nem kerüli ki, neki megy. Rendkívül parázna, bármilyen töprengés és teendő távol áll tőle. Lusta és minden sérelmet türelmesen elvisel, hosszú életű cserébe. Tehát látjuk, türelmes is, parázna is, lusta is, tehát rendkívül sok tulajdonság, ahogy sajnos azért ránk is, mert senki nem mondhatja magáról, hogy fiziognómia vagy nem leképezve, teljesen tökéletes lenne, de minden esetre a korlátolt ember és a szamár közötti párhuzamot De la Porta így állapítja meg. Ez egy rendkívül hosszú szöveg, ezt most nem fogom se felolvasni, az elolvasása is most... hogy is mondjam, vagy azt olvassák, vagy engem hallgatnak, ez egy kicsit most tudom, hogy zavaró. Itt inkább csak párhuzamba állítottam a tökéletes, az ideális férfi, Arisztotelész fiziognómiájában és De la Porta fiziognómiájában felrajzolt képét, amely egymást egyébként szinte tökéletesen fedi. Tehát láma az ideális férfi az oroszlán külső tulajdonságaival rendelkezik, ennek következtében az oroszlán belső tulajdonságai is őt jellemzik. Amit a szövegbe inkább kiemelnék, most nem fogom végigolvasni, hogy itt van szinte 5-ször, 10-szer, nem is tudom hányszor, a nem túl, itt is. Tehát szinte 2-3 soronként találkozunk azzal, hogy nem túl ilyen, nem túl olyan. Tehát az arisztotelészi középtől, ami különösen az erkölcs filozófiájában, a nikomakoszi etikában tetten érhető, egyértelműen nyilvánvaló, hogy a középen van az erény, a középen van a virtus, attól, aki túlságosan eltér, mert nem annyira olyan, vagy túlságosan olyan, az mindenképpen a két vétkes szélsőséget jelzi, és ez az ember külsejére is vonatkozik. Ha eltér a közepestől, eltér a középtől, eltér az aránytól, eltér a harmóniától, és ezeket a szavakat használom, nem véletlen, hogy a reneszánsz művelődés történetében mennyire fontos volt Arisztotelész, és ezek a fiziognómiai értekezések is mennyire az arányt, a harmóniát, a túlzástól való eltéréstől való óvást hirdetik. Hogy az oroszláról tehát mit kell tudni, milyen a külseje, vagy milyen nem, ezt el lehet egyébként végigolvasni, mert ezt én egy szöveggyűjteményt is kiadtam, amelyben Arisztotelésztől egész a 17. századig a legfontosabb szövegek benne vannak. Tehát akinek az érdeklődését sikerült úgy fölkeltenem, hogy a szövegekbe beleolvas, magyarul is megteheti. Aztán... a majmot úgy szeretjük, mert ugye utánoz, meg sok mindent tudunk róla. Minden esetre a fiziognómia értekezések többnyire rossz indulattal párosítják, vagy a paráznasággal, ugye láttuk ezt a középkori kódex miniatúrát, ahol a paráznasággal azonosították. Nézzük, hogyha egy majom és az ember összevetéséből, tehát milyen tulajdonságok alapján lehet ezeket párhuzamba állítani. Tehát az ilyen ember haja ritkás, szemöldöke sűrű és összenőtt, orszái finom rajzolatúak, szája nevetős, orrhangon beszél, nyaka törékeny és gyenge, bordái vékonyak és gyengék, púpos, ülepe petyhű, szinte kiszáradt, lábai hosszúak, gyors és rövid léptekkel jár, szeme zavart, teste imbolyog és lihegve lélegzik, szeme sarka húsos, pupillája kicsi, két szeme egymástól távol helyezkedik el, ide-oda mozgó, élesen látó és igen beesett. már a szeme. Szemei lehetnek kicsik és sötétek is, pislogók, szárazok, feketék vagy ragyogók, vagy szárazon csukornak le, és megfelelően nagyok. Lehetnek még fényesek, tiszták, súlyos tekintetűek, nevetősek, vagy vidámak is. Elég sokfélék, de hát majomból is többféle van. Minden esetre ezek a metszetek, amelyek a könyv első kiadásától kezdve gyakorlatilag nyilván a nyomdatechnika meg a mindenkori illusztrátor tehetségének függvényében szerepelnek az összes Dellaportai műben, tehát egyértelműen hatásosak, ezt el kell ismerjük, hogy hiszünk ennek vagy nem, az persze már egy más kérdés. A kos és az ostoba ember. Ez is egyébként rendkívül jól elfogott, elkapott pillanat, hiszen a nagyon tátva maradt száj kapcsán beszél arról, hogy ezt mi is tudjuk, amikor valakinek ugye a tátva marad a szája, az olyan bamba, olyan butának tűnik, hogy ennek milyen fiziológiai oka van, az most teljesen közömbös. Jelen esetben az a lényeg, hogy a mindig tátva maradt száj tudatlanság jele, és ez ostobaságra vál. Arisztofanész, íme itt van az antik komédia szerző, aki madarakról írt, békákról, tehát akik olvasták Arisztofanészt, tudják, hogy az állatokat ő is kedvelte bizonyos emberi jellemek bemutatására. Aztán, ha már reneszánszban vagyunk, nem tudom kihagyni Machiavellit. Azt hiszem, az őt nem kell bemutatni, hiszen legalább a Fejedelem című értekezéséről mindenki már hallott. A modern politikatudomány nagy megteremtője volt ezzel a művével, amelynek az egyik leghíresebb a 18. fejezete, amelyben hát rendesen állatokat is fölhoz, hogy az ideális fejedelem képét elénk tárja. Ezt érdemes elolvasni, mert úgy gondolom több szempontból sokat mondom. Tehát tudnunk kell, tehát, hogy kétféle módszer van a küzdelemben. Az egyik a törvényekkel, a másik az erőszakkal. Emberi tulajdonság az egyik, állati sajátság a másik. Mivel azonban az egyikkel némelyikkor nem boldogulsz, a másikhoz kell folyamodnod. Ezért a fejedelemnek tudnia kell használni a benne rejlő embert és állatot. Leplezetten erre tanítják a fejedelmet a hajdani szerzők is, akik leírják, hogyan adták nevelésbe Kiron kentaurhoz Achilleszt és több régi uralkodót, és hogyan őrködött ez felettük elővigyázatosan. Ez pedig nem jelent más, mint hogy mesterük félig állat, félig ember volt, amiért is a fejedelem egyik és másik természet is egyaránt kell, hogy tudja használni. Egyik a másik nélkül nem lehet tartós. És mert a fejedelemnek jól kell használni állati természetét, a rókát és az oroszlánt kell követnie. Az oroszlán tehetetlen a hurokkal szemben, a róka a farkasok elől nem tud menekülni. Ezért a hurkot ismerő rókának kell lennie, és farkast rémítő oroszlánnak. Aki egyedül az oroszlán természetét kínozza, semmire sem megy vele. Tehát a kentaurról valamit már láttunk, olvastunk, rengeteg még a görög időkből származó vázatöredék, vagy teljes vázák is, rengeteg sok illusztráción láthatjuk a félig ló, félig embertestű lényt. Ezek a kevert lények egyébként szintén az európai művelődés történet része, rengeteg kevert lény van, ugye a görög-római mitológiától kezdve, a bestiáriumok, a középkori bestiáriumokon keresztül. Érdekes csak megfigyelni, hogy általában ezek a kevert lények deréktól fölfele emberi, tehát az értelmi részüket mutatják, deréktól lefelé pedig az állati rész, legyen az egy madár, legyen az egy ló, vagy bármilyen állatnak a része, tehát az pedig inkább az ösztönökre utaló részt jelzi. Tehát Machiavellinek ez a fejezet, egyébként Machiavelli írt a szamáról is egy eposzt, amelyet nem tudunk magyarul olvasni, csak mindenesetre szeretném jelezni, hogy nem csak ebben a fejezetben lehet ezt a fajta zoomorf fiziognómiát, vagy fiziognomikus zoomorfiát, vagy zoomorfizmust tetten érni. Még egy reneszánszkori könyvből szeretnék egy ábrát mutatni. Cesare Ripának a nevét művészettörténettel foglalkozók bizonyára ismerik, hiszen a leghatásosabb ikonológiai értekezésnek a szerzője volt, tehát a képek magyarázatával foglalkozó tudományé, az ikonológiájé volt Cesare Ripa. Szintén nagyon sok ábrával, ahány kiadás, annyiféle, tehát azért nem mondok számot, nagyon sok ábrával illusztrálta a könyvét, amelyben minden egyes erkölcsiséget megmagyarázott, és hát természetesen itt is azok az antik szerzők, illetve azok a zoomorf hasonlatok nem maradhattak el, amelyeken hát különösen a reneszánsz és a barokk korban a festők, amelyeket nyilván használtak, hiszen ez kézikönyv volt. Tehát egy festő le akarta mondjuk festeni a meggyőzést, akkor hogy fesse le? Kinyitotta Cesare Ripa ikonológiáját, ahol minden egyes szócikkhez tartozott egy leíró, egy ikonográfiai elem, ahol leírta, hogy mit látunk a képen, és utána ikonológiailag, de hát megmagyarázta azt az ikont, azt a képet, amellyel foglalkozik. A meggyőzésről nézzük, hogy mit mond. Háromfejű, tehát leírja, hogy mit látunk a képen, én csak a magyarázatot veszem, itt van. A háromfejű állat azt jelzi, hogy három dolog szükséges ahhoz, hogy az ember helyt adjon a meggyőződésnek. Először is legyen jó indulatú, ami a kutya képében mutatkozik meg, aki saját érdekében kedveskedik. Továbbá legyen engedelmes, vagyis tudja, kit kell meggyőznie. Ezt a majom jelképezi, aki az összes többi állat közül úgy tetszik, a legjobban érti az ember gondolatait. Továbbá óvatosnak is kell lennie, és ez a macskával ábrázolható, aki cselekedeteiben igen gondos és óvatos. Tehát már majommal, kutyával, macskával is találkoztunk, nagyjából hasonló vagy néha azonos tulajdonságokkal ábrázolják, vagy magyarázzák ezeket az állatokat. Itt viszont láma meggyőzés szimbólumává léptek elő. És legutolsó kép, amelyet talán mindenki látott már, vagy valamiféle földolgozásban látta, itt már lezártuk a reneszánszot a hagyományos kritika és művöldés történet értelmében, hiszen a 17. század elején vagyunk, bár Caravaggio festménye, a medúza fejet ábrázoló festmény még minden bizonnyal a 16. század végén született. A medúza mitológiai alakjáról szintén sokat nem kell most elmondani. A lényeg itt is, ugye, hogy egy ember, illetve állat, és hát itt a kígyókról van szó, hiszen medúzának, ennek az ókori mitológiai alaknak a fején, a hajat nyilván a kígyók jelentették, szimbolizálták. Itt megint a mitológiai történetet tudni kell, hogy Perseusnak hogy sikerült ugye a medúzát semlegesítenie, aki ránéz a medúzára, megkövül. Tehát a különböző magyarázatok alapján itt inkább az érzelmeknek, a kifordult szemnek, a félelemtől, rettenettől nyitva maradt szájnak kell nagy jelentőséget tulajdonítani. Valamint természetesen a kígyónak, akinek a szimbolikája megint rendkívül gazdag. Tehát nagyon pozitív, nagyon fontos, és nagyon negatív, és szintén nagyon fontos olyan tulajdonságai vannak, amely alapján gyakorlatilag az európai kultúrtörténet mindmáig körülbelül földolgozható, mert bizonyos írott vagy régészeti emlékei alapján föltérképezhető története. Történetének egy nagyon izgalmas fejezete a fiziognómia, úgyhogy én abban bízom, hogy legalább az érdeklődés sikerült fölkelteni, mert az állatokat mindannyian szeretjük, de lám az állatoknak a fiziognómiában, az ember megismerésében is igen fontos szerepe és jelentősége van. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen professzor asszony előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Fülöp Ferenc professzor úr tartja meg Gyógyszerhatás és sztereokémia című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!